milyen poklokat vagyunk képesek magunknak teremteni, csak azért, mert nem vagyunk hajlandó egyes helyzeteket megfelelőképpen értékelni, vagy pedig azt gondoljuk, hogy a büntetés az, ami kezünkben van, akkor érdemes megnézni az Öltöny című jazz operát, ami Kentemba novellájára épült, és Kovács Adrián írta a zenéjét, aki viszont ezt az egészet összehozta, az Balázs Zoltán. Ezt a darabot most a Metrinben lehet megnézni, minden este, pénteken, szombaton és vasárnap most a Jazz Fesztivál keretében, aztán remélem, hogy majd mások is láthatják, és természetesen a Maladipe Színház előadásába. Szóval, hogy miről szól ez a darab, kérdezem most Balázs Zoltánt, mert hogy azt gondolom, hogy azok a poklok, amiket teremtünk magunknak a büntetéssel, és azokkal a módokkal, ahogy képesek vagyunk a másikat tulajdonunknak tekinteni, és úgy gondolni, hogy megtehetünk vele, és meg akár magunkkal is minden, az itt van körülöttünk és bennünk, csak úgy, mint az öltöny, ami ennek a darabnak az egyik szereplője. Örülök, hogy újra beszélünk.
Hát pont erről szól, amit megfogalmazott. Azt gondolom, hogy önmagunkról, a lehetőségeinkről, amikkel élünk, vagy elszalasztjuk őket, amelyeket túlgondolunk, vagy túldimenzionálunk, amelyeket nem veszünk komolyan, vagy túl magabiztosan a gőg, a bukás előjele alapon elbizakodottan késznek, és sajátunknak érezzük. És aztán egyszer csak rájövünk, hogy nem ilyen egyszerű, hogy nincs olyan, hogy jár nekünk, hanem olyan van, hogy újra meg újra meg kell hódítani, vagy tenni kell azért, hogy a varázslat kártyából vagy kártya nélkül fölragyogjon. Tehát az, hogy csoda kössön össze minket a napi, vagy az ünnepi örömöknek egy ilyen furcsa együttes, ami szervezi az impulzusokat, a kapcsolati tartalmakat. És erre egy-egy ilyen előadás, vagy egy-egy ilyen darab, amit a Kentemba nevű fantasztikus dél-afrikai szerző már anno az apartheid kapcsán megfogalmazott, de nem az apartheid az érdekes, hanem a mi modern világunk, ahol a kapcsolati erőszak és mindenféle egyéb történet erősen és intenzíven jelen van, tehát kinek így, kinek úgy, akár önmagával is lehet valaki ilyen kapcsolatban, az azt igazolja, hogy nekünk érdemes jobban odafigyelni önmagunkra, a környezetünkre, és megbocsátani sem árt időnként. Tehát, hogyha büszkék vagyunk arra, hogy mi civilizáltak vagyunk, emberek vagyunk, humánusak vagyunk, akkor mondjuk a megbocsátás képességével érdemes kezdeni a gyakorlást, hogy túl tudunk lépni bizonyos sérelmeken, fájdalmakon, hogy nagyvonalúak tudunk lenni, hogy megértőek akarunk, vagy szeretnénk, vagy képessé válunk a megértésre, az elfogadásra, arra, hogy máshonnan nézzük a világot, hogy az ő szemszögét is megértsük annak a személynek, akivel élünk, akivel élhetünk, akivel összesodort az élet, akivel közös ügyeink vannak, vagy lettek. Szóval én azt gondolom, hogy lehetőségek és felelősség, ez a kombináció az érdekes ebben a történetben, és egy természetesen egy kékszakálú hercegvára is rejlik ebben.
Ugye mondtad, hogy megbocsátás, de nem csak a másikkal szemben, hanem magunkkal szemben is, hiszen azt pontosan láttuk, hogy ezt a büntetést azért fogadja el a nő, mert úgy gondolja, hogy ő ezt megérdemli, hiszen bűnkövetette. Ő sem tud megbocsátani, hiszen hogyha megbocsátana, akkor nyilván tovább tudna lépni.
Hát igen, van ilyen hölgy is, aki így látja ezt, meg van olyan, aki beletanul a stratégiába, aztán van olyan, aki nem készült föl erre a fajta nem értelmezhető, vagy nem direkt módon értelmezhető agresszióra. Ez nem egy primér reakció, akció-reakció viszonylata, ez sokkal váratlanabb, impulzívabb, ugyanakkor rendkívül tudatos és zavarba ejtő. És amire összeszedi magát, vagy legalábbis az idegrendszere képessé válik, vagy válhatna ennek a kezelés, addigra már egy másik fázisát gyakorolja a Filemon nevű férfi főszereplő. Szóval itt fáziscsúszások, egymás mellett való létezési formáknak egy ilyen egészen furcsa, groteszk, torz, bizarr jellege, attitűdje mutat kozik meg, amihez nagyon komoly intelligencia szükséges színészként is, jelenlévő, a színpadon jelenlévő művészektől, zenészként, előadóként, és hát természetesen a nézőknek az asszociatív képességére, a metaforák, allegóriák, szimbólumokban való gondolkodás lehetőségére, illetve, hogy képes legyen fölülemelkedni a megszokott, a bevált, a már ismert formulákon, tehát, hogy engedje meg, hogy ez a sóhajnyi, ez a füstszerű önmagát kifejezni szerető, vagy szeretni szándékozó történet az eljusson hozzá, és nem feltétlenül a szelleméhez, az eszéhez, hanem a szívéhez, a lelkéhez, tehát egyfajta érzékélményt is jelentett. Ebben segítenek a színek, a formák, a mozdulatok, a fény dramaturgia, a zene, a szöveg, akár angol, akár zulu nyelven elmondott változatai, tehát azt gondolom, hogy itt van, ez húsleves gazdagon, nevezzük így, csak az a kérdés, hogy ki mivel kezd, a tésztával, vagy a hússal, a lével, vagy a csonttal.
És ugye ez egy nagyon tömör történet, de minden részletében ott egy külön mese rejlik. Ugye egy-egy szóval látjuk a háttereket, látjuk azt, hogy honnan indult, hogy miből alakult ez a helyzet. Tehát amikor az ember kilép, akkor gyakorlatilag így elkezdi összerakni ezt a történetet. És ugye azt mondtad, hogy ez egy groteszk történet, de valójában mi ezekben a groteszk történetekben élünk, csak a saját életünket ritkán látjuk groteszknek.
Igen, de hát kinek mi a groteszk? Hát ugye Görkénynek az volt, hogy széttesszük a lábunkat, átnézünk alatta, és fejjel lefelé látjuk a világot. Van akinek meg az a groteszk, hogy teljesen normálisan, mások számára elfogadhatatlanul normálisan látja a saját helyzetét, a társai, a családja, a barátai, az életteret kiegészítő egyéb alkotók, vagy művészek, vagy lények helyzetét, és ezeket megpróbálja a maga aspektusán keresztül értelmezni, meghosszabbítani, hozzájárulni, ízléssel, kultúrával, szándékokkal, gondolatokkal artikulálni. Itt az artikuláció igénye, lehetősége, képessége tett bődik próbára, nem mindenkinek sikerül. Tehát sokszor intenzívebben érzi vagy éli meg belül a dolgokat, mint ahogy a szavakba tudja formálni. Valakinek későn jön meg a hangja, addigra meg már nincs aktualitás a dolognak. Szóval itt azért időben, térben, cselekményben nagyon rabasszul vannak elcsúsztatva a találkozási pontok, ezért rendkívül finom, aktuális, klasszikus és kortárs ez az anyag, mert nem direkt módon fogalmazza meg az alapvetéseket, hanem egy olyan síkra emeli, ahol nekünk újra érdemes gondolni saját magunk viszonylatait, és újra definiálni azt, hogy honnan jöttünk, és hová tartunk, és mondjuk mi a mi felelősségünk, vagy mi a dolgunk egy kapcsolatban, hogy az élet képes legyen, fejlődjön, és ne törjön el, vagy ne legyen olyan törékeny, hogy szétmorzsolódik, vagy fűrészporrá válik, ahogy Matilda fogalmaz.
De amikor elolvastad a novellát, akkor gondolom, hogy eljöttél, hogy valamit szeretnél majd ezzel kezdeni. Miért az opera mellett történt?
Mert egyszerre kötött és egyszerre nyitott formáról beszélünk, mint opera és jazz műfaj. Tehát, hogy egyszerre a szárnyalás, a szabadság, az improvizáció másfelől már nagyon struktúrált, nagyon komolyan és pontosan felépített rendszerek összessége a két világ. És ennek a feszültsége, ennek a találkozási lehetőségei, a dinamikája, a önmagát megíró történet lehetőség engem stimulál, mint hogy minden összenemillő dolog engem nagyon érdekel. Világ életemben így vagyok összerakva, mert azt érzem, hogyha összenemilló ügyek találkoznak, vagy kerülnek egymás mellé, egyszer csak kiderül, hogy ezek igenis összeillenek. A legjobb példa erre az első magyarországi látványtár, Tapolca díszelen, ahol Vörösvári Ákos bebizonyítja, hogy a nagymama törött tükre, meg Pócsi János videóinstallációja nagyon is nyitnak egymás felé, és párbeszédet képesek folytatni, csak nekünk kell ezt meglátni, vagy valakinek, mint Vörösvári Ákosnak felhívni a figyelmet arra, hogy lám-lám, ezek egymással köszönő viszonyban vannak, és igenis meghosszabbítják egymás szándékait.
Hát, hogyha szeretnének összenemillő dolgokból egy harmonikus jazzoperát látni, hallani, élvezni, akkor ajánlom, hogy akár most a hétvégén látogassanak el ide a Metrinbe, és akkor nézzék meg az öltönyt. Egyébként, hogyha valaki délután jön, akkor remek jazzzenéket hallgathat, és közben még láthat egy filmet is arról, hogy hogy készült az öltöny. És ha megnézi az operát, akkor egészen biztos, miután sikerül felállni a székből, még rengeteg gondolatot visz magával. Köszönöm, hogy Balázs Zoltán itt volt velünk, kívánok sok sikert. És mikor lehet még látni, majd nem itt a Metrinben, ha valaki nem tud Bánkra eljutni?
Játsszuk szinte egész nyáron, augusztusban sokszor, Gyulán, aztán Budapesten a Városmajori, szabadtéri színpadon a Szemle Plusz versenyprogramjában, aztán külföldön, Afrikában, Dél-Afrikában turnéra megyünk, Pretóriába, Johannesburgba, szóval sok kaland van még előttünk.
Hát én azt gondolom, hogy akik minket hallgatnak, azok valószínűleg vagy Gyulán, vagy Budapesten fogják megnézni, vagy a Metrinben. Nektek meg jó utat Afrikába is.
Köszönjük szépen!
Egy egészen különleges darab opera után vagyunk most, az Öltöny, amit itt látunk a Metrinben, Bánkon, és ez az opera ezeket a témákat veti fel, amik azt gondolom, hogy az életünkben rendkívül fontosak, hogy hogy éljünk túl egy árulást, hogy jutunk el odáig, hogy eláruljunk valakit, hogy szeretünk, és mi történik velünk akkor, hogyha képtelenek vagyunk elengedni, és hurcoljuk magunkkal, mint egy koszlott ruhát, és hogy tudunk egyáltalán túlélni, Szóval nem egyszerű feladat, és aki most itt van velem, Radnai Csilla, aki gyakorlatilag ezt az egészet viszi a hátán, hiszen három szereplős a darab, te vagy a főszereplő, Matilda, aki végig énekben meséli el nekünk azt a történetet, aminek az a vége, hogy tulajdonképpen mégsem lehet ezt túlélni, ezt a történetet. Fantasztikus hangod van, azt hozzá kell tenni, örülök, hogy itt vagy, szeretettel köszöntelek. Szóval egy ilyen zenés darab, ami ennyire megviseli az embert lelkileg, közben egy kis színpadon minimális díszlettel folyamatosan változik a lényed ebben a történetben. Hogy zajlik le ez az egy óra benne? Tehát te hogy jössz ki ebből a történetből, a színpadról?
Mi most a bemutató előtt beszélgettünk, így körülbelül a főpróbák időpontjában, úgyhogy ez most még pont az a szakasz, amikor az ember még utoljára nagyon összezavarodik a térben, a ruháival, a különböző megbeszélt jelekkel, úgyhogy és közben kezdi ráengedni a színészetét is a dologra. Úgyhogy valójában az, hogy Matildával mi történik lelkileg belül, az nekem már egy könnyebbség, mert akkor az már azt jelenti, hogy a gyakorlati részével a dolognak megvagyok, és akkor már jöhet az, amit szeretek a színházban, hogy játszhatunk Barnával és Ferivel, akik ugye a férjet és a szeretőt játsszák. Úgyhogy ez most még egy kevert időszak, most még van bennünk zavar, de azt úgy látom a kollégáimon is, hogy most már kezd azért felpislákolni, hogy milyen örömteli lesz ezt játszani.
Ugye ez azért nem egy egyszerű feladat, mert ez egy nagyon könnyed zene valójában, de azért a modern zene összes előnyével, és hát egy elég nagy feladat egy színésznőnek végigjátszani úgy a darabot, hogy közben mesél, tehát halljuk, értsük ezt a darabot, angolul énekelsz, zulu nyelven is meg kell, hogy szólaljál, és közben az anyanyelved magyar, tehát hogy ezen a hullámhegyen, hullámvölgyön egy hogy gyalogolsz, így hogy ugrabugrálsz.
Nagy szerencsém van, mert ebben az évadban nekem volt egy zenés monodráma bemutatóm, az Omerreise címet viseli, ami szintén angolul van, úgyhogy ez nekem egy jó előgyakorlás volt erre az Öltönyre. Úgyhogy most már ez nem idegen számomra, amúgy is angolul énekelni az nem feltétlenül újdonság, de valóban a történetmesélés vagy az, hogy az ember angolul játszik, az azért mégiscsak egy újdonság, vagy egy unikális dolog. Én nekem a zene az mindig nagyon segít mindenféle szövegtanulásban, szóval, hogyha zulu nyelven kéne prózában megszólalni, az valószínűleg nagyon nehezen menne, de én a magyar verseket is úgy tudom a legjobban megtanulni, hogyha megvannak zenésítve, mert akkor pikpakba mennek a fejembe, úgyhogy ilyen értelemben ez nem jelentett külön nehézséget.
Ugye ez egy egészen különleges rendezés, Balázs Zoltán rendezése. Megszoktuk, hogy mindig egészen új helyzetekben hoz létre, mindig máshonnan fogja fel a darabot. Neked mit adott ez a rendezés? Te hogy élted meg? Gondolom, először elolvastad magát a novellát, és aztán, amikor elkezdtetek vele dolgozni, akkor azt kaptad, amit vártál, vagy egészen új dolgok jöttek ki belőled, és másképp leszed látni a szöveget, és amit valamikor olvastál?
Amikor elolvastam, akkor azt éreztem, hogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas és nagyon nagyszabású történet, de nagyon szükszavúan megfogalmazva vagy elmesélve, és arra kíváncsi voltam, hogy ezt hogy lehet úgy kibontani ezek között, a keretek között, hogy egyrészt érthető legyen, követhetőek legyenek a folyamatok, másrészt átélhető legyen a történet. Nagyon hosszan elemeztünk, sokáig ültünk asztal mellett, és csak beszélgettünk. Ebben voltak számomra a fiúknak meglepő megjegyzései vagy hozzászólásai. Nagyon örültem is neki, hogy tágítják az én perspektívámat is a női léttel kapcsolatban.
Mik voltak például ilyenek?
itt a megcsalás kapcsán, hogy ez mennyire elfogadható egy nőtől, hogy mik a különbségek, hogy egy férfitől hogy vesszük, egy nőtől hogy vesszük, hogy egy férfinak mennyire tudjuk ezt megbocsátani, egy nőnek mennyire tudjuk ezt megbocsátani, ebbe például azért voltak új szempontok, amit a fiúk behoztak. És ezt az elemző munkát én mindig nagyon szeretem, és itt elég hosszan csináltuk, úgyhogy ez nagyon-nagyon, és kellett is, mert pont azért, mert ennyire szükszóan van elmesélve a történet, nekünk nagyon kell tudni, hogy mikor, ki, melyik pillanatban, hol tart lélektanilag.
A darabban egy idő után te áldozat leszel, Matinda áldozata ennek a történetnek, de közben pedig elhangzik egy olyan mondat, hogy egy idő után már kezdte vidámabban felfogni, mert azt gondolta, hogy a saját bűnéhez képest még a büntetés is mennyire kevés. Ez az áldozat meg bűn és büntetés, hogy joga van-e egy másik embernek büntetnie, és hogy az mennyire bűnhődik maga is a büntetéstől, ez egy nagyon érdekes történet, nem?
Ez szerintem a legérdekesebb, igen, hogy tulajdonképpen ez valóban áldozata a Matilda, vagy megérdemli, hogy a másik ember büntesse, túlmegy-e egy határon ez a büntetés, egyáltalán, hogy hogyan keveredünk egymással olyan tisztázatlan játszmákba, amik valószínűleg egyik félnek sem a szándéka, hogy én nem feltételezem Filemonról sem, hogy ilyen ember szeretne lenni, aki kegyetlenkedik a szerelmével. És tulajdonképpen azt sem feltételezem, hogy Matilda minden körülmények között elárulta volna Filemon, szóval valahogy ketten együtt jutnak el idáig, és ketten együtt az árulást követően is ketten együtt alakítják ki azt a horrorisztikus játszmát, amit tulajdonképpen egymásra játszanak, és ebben mindkét félnek megvan a maga szerepe és része. És ez egy nagyon izgalmas gondolat szerintem, mert sokszor leragadunk az áldozatiság, az elkövető áldozat kétpólusú elképzelésénél, de azért egy kapcsolatban sokszor van úgy, hogy egymásra nem vagyunk jó hatással, vagy egymást rosszul kezeljük, vagy magunk alá rendelődünk valaminek, aminek nem kéne. Szóval, hogy ez egy nagyon kusza és nehezen átlátható, szövevényes helyzet, együttes, amiből én azt gondolom, hogy valami fajta őszintességgel kell jól kijönni, de ahhoz mindenkinek, mindenkihez, és elsősorban önmagához őszintének kell lenni, és erre ez a pár nem képes.
Ugye mondtad, hogy a novella maga az nagyon szűkszavúnak tűnt, amikor elolvasta, tulajdonképpen az opera is elég szűkszavú, de közben meg rengeteg történetet elmesél, tehát az ember, amikor a végére rakó persze egy kicsit így magába mélyed, és elkezd gondolkodni, és akkor rájön arra, hogy tulajdonképpen ugye a Matildának az előzménye, hogy miért kezdett magára maradni, hogy feladta magát, vagy nem adta fel magát nő létére, hogy mit vár el tőlünk a társadalom, és ugye ez egy dél-amerikai szerzőnek a műve, de ettől még általános emberi kérdéseket vet fel, minden kultúrában megjelennek ezek a kérdések, férfinői viszony, meg ahogy te mondtad, ezek a párkapcsolati kérdések. Amikor a végére érünk a darabnak, akkor tulajdonképpen azt látjuk, hogy itt mindenki vesztett. Egyetlen egy ember sem jött ki ebből jól.
Igen, és ez számomra, mint színésznő, ez egy érdekes kérdés, hogy ezt egy párkapcsolat hogy viseli el, amikor az ember estéről estére a színpadra megy ki, és sokaké lesz, és aztán onnan tér meg haza, szóval ez egy létező probléma az én tapasztalatom szerint is, hogy ezt nem könnyű társként elviselni. És itt is ez történik, hogy bár abba szeret bele Filemon, amit Matildából a színpadon lát, és abba az energiába, abba a jelenségbe, abba a tehetségbe adott esetben, ezt egy kapcsolaton belül négy fal között otthon ezt már nem tudja se tolerálni, se vinni, csodálja, de közben elkezdi letörni a szárnyait. Matilda szereti, tehát nem akar neki fájdalmat okozni, tehát ő maga is elkezd önmagában visszavonulni, és akkor már is benne vannak tulajdonképpen egy olyan játszmában, ami aztán tovább gördővel egy ilyen végkifejletig jut el.
És hát ugye látjuk, hogy az agressziónak hányféle formája van, hiszen itt semmiféle fizikai agresszióról nincs szó, tehát nem arról van szó, hogy egy agresszor, aki fizikailag bántalmazza, de hát az agressziónak sok formája van, és az ember mással, meg saját magával is szemben rendkívül kegyetlen tud lenni. Mindenesetre én azt ajánlanám mindenkinek, hogy nézze meg a darabot, aztán tegye fel magának a saját kérdéseit. Én köszönöm, hogy láthattam, és gratulálok a darabhoz.
Nagyon köszönöm.
És hát továbbra is itt vagyunk az Öltönyben, mármint az Öltöny című darabról beszélgetünk, amit a Maladipe Színház előadásában most a Metrinben lehet játni, itt a Bánkétó mellett. Most itt van velem Filemon, aki ennek a darabnak a, hát nem is tudom, áldozata, agresszora, gyakorlatilag az az ember, aki belekerült egy olyan helyzetbe, amivel valójában nem tud mit kezdeni. Egy olyan párkapcsolati helyzetbe, amivel egyáltalán nem tudja, hogy merre tovább, és azért választ egy olyan büntetést a párja és saját maga számára, ami aztán ezt az egész darabot végigviszi. Itt van velem Bányai Kelemen Barna, aki ezt a szerepet játsza, és hát remekül énekel benne, mert hogy itt most egy operáról beszélünk, egy modern jazz operáról, ennek az összes attribútumával, ahol beszél, zenében énekelve mesél, vagy pedig zene alatt csak egyszerűen mesél az ember. Hát nem egyszerű feladat. Szeretettel köszönöm.
Köszönöm szépen. Nem egyszerű feladat, valóban nagyon sok mindenre kell figyelni, és nagyon összetett ez a struktúra, amit a Zoli, Balázs Zoli fölépített. Ugye azon túl, hogy ugye már maga a fúzió, hogy jazz opera, zen izgalmasan hangzik, most mi már mondjuk itt be tudjuk, mert kipróbáltuk, hogy milyen érzés jazz operát játszani. Ugye olyan értemben izgalmas, hogy mondjuk a jazz az a női, és az opera akkor az a férfi vonal, és továbbra is így tudnám mondjuk végigvezetni a történetet, hogy mi egy párkapcsolati tragédiának fogtuk fel, vagy építettük, ami annyit akar, hogy ez a két ember valamikor szerette egymást. Ez a két ember, hogyha minden flottul megy, akkor ez a két ember nem, ennek a két embernek nem ez a sorsa. Hát sajnos ugye ez általában nem így működik, vagy nem úgy működik, ahogy az ember elképzeli, vagy ahogy az ember szeretné, hanem a